Isten igéjét ma két helyről fogjuk olvasni a Szentírásból. Az egyik az Efézus megyekhez írt levél, ahol a 6. részből a 18-tól a 20. versekig szól az ige. Utána pedig Máté evangéliumából fogom felolvasni a 6. résznek az 5-től a 15. versekig terjedő részeit. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Az imádkozás. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsát mennyei atyátok, ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Imádkozzunk! Mennyi édesatyán, köszönjük neked azt, hogy te egy irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Nem azt adod nekünk, amit megérdemelnénk, mert amit megérdemelnénk, abból megváltott minket a Krisztus, a te Szent Fiad. És köszönjük neked, hogy a bűneinket oly sokszor hozhatjuk eléd újra és újra, és te mindig megbocsájtasz nekünk, és megújítasz, amikor valóban te tőled várjuk a megújulást, te tőled várjuk az újító erőt. Köszönöm, hogy újra figyelmeztettél, egyedül nálad van élő víz, egyedül benned van igazi forrás. Add, hogy mindig ebben a forrásban álljunk és ebből ígyunk, hogy legyen valódi erőnk és tudjunk adni másoknak is abból a szeretetből, ami egyedül nálad található. Köszönjük neked, hogy ma is, amikor összehívtál minket a te színed elé, ma is szólni akarsz hozzánk. Ahogy az igében olvastuk, kérjük, adj Mortinak erőt, hogy el tudja mondani nekünk a te üzenetedet, és ami szívünket nyisd meg, hogy megértsük, mit akarsz ma szólni hozzánk. Kérünk gyermekeinkért, hogy ők is hallják a te szabad, ők is befogadhassanak téged a szívükbe, már fiatalon. És kérünk a népünkért is, országunk vezetőért is, adj megtérést ennek a népnek. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Két héttel ezelőtt, amikor szolgáltam, nagyon könnyű volt, mert hoztam egy baseball ütőt magammal, és tudtam használni azt, mint példa. Ma is kellett volna hoznom valamit, de nem találtam olyasmit otthon. Ismerjük a Közel-Keletről olyan lámpák, amit az ember talál egy ilyen lámpát valahol, és kezdik így dörzsölni azt a lámpát, és akkor egy nagyon kövér férfi kijön abból a lámpából, és azt mondja, hogy én szívesen adom neked három kívánságot. És akkor bajban vagyunk, hogy mi legyen az a három kívánság. Én azt mondom, hogy én mindig azt gondoltam gyerekként, hogy az első kívánságom az legyen, hogy legyen számtalan kívánságaim. De azért mondom ezt a példát, mert én azt mondom, hogy úgy érzem, hogy néha mi így vagyunk a Bibliával, hogy a Biblia olyan, mint az a lámpát. És mi kezdjünk ezt csinálni egy kicsit, és utána azt mondjuk, jó, Isten, én most fogok mondani, hogy mi az, ami kell nekem. És a te feladatod, mint egy jó Isten, adni nekem az, ami kell nekem. És valahogyan kialakul bennünk egy olyan kép, hogy ilyen az imádság. Én mondom Istennek, hogy mit kell csinálni, és Isten csinálja azt, amit én mondom. Valahogyan fordítva a helyzet, az imádságban mi nem vagyunk a szüverén mindenható, hogy mi mondjuk, hogy mi az, amit kell csinálni, hanem Isten a szüverén mindenható, és amikor mi menjünk hozzá imádságban, akkor a megfelelő módon kell oda menni hozzá. Itt az Efézus 6-ban folytatjunk, ahogyan végigjöttünk ebben a levélben, és ma délelőtt látjunk azt, hogy Paul beszél az imádságról. És én azt látom, hogy ebben a pár versben Paul ad olyan útmutatást nekünk, hogy valóban mi az imádság, és valóban mi, mint hívő emberek, hogyan imádkozunk. Az első, amit mond itt a 18. versben, azt mondja, hogy minden imádságotokban és könyörgésben imádkozatok mindenkor. És ez az első gondolat így az, hogy mindenkor. A kérdés, amit fog kell tennem az, hogy én hogyan tudok mindenkor imádkozni. Én azt mondom, az egy képtelenség, mert jó esetben naponta 8 órát alszom, akkor amikor én alszom, én nem imádkozom. Van egy munkahelyem, ahol dolgozom, vagy egy iskola, ahol járok, és figyelni kell a tanárra, amikor a tanár tanít, nem akkor lepérdelek és imádkozom. Akkor Paul mit akar mondani nekünk, amikor ő azt mondja, hogy mindenkor kell imádkozni? Én azt látom, hogy ő két dolog akar kihangsúlyozni. Az egyik az, hogy minden helyzetben. Amikor kerülünk egy olyan helyzetbe, nincs egy olyan helyzetben, amiben nem lehetne imádkozni. A másik gondolat az, hogy bármelyik helyzetben. Minden helyzetben, bármelyik helyzetben. Azt kell látnunk, hogy az imádság egy lehetőség a mi életünkben. Egy lehetőség, amikor mi találkozunk Istennel. És amikor mi kommunikáljunk vele. Tovább, amikor beszéljünk arról, hogy mindenkor, ha mi mindenkor tudunk beszélni Istennel, akkor az zárja ki azt, hogy csak bizonyos helyeken lehet imádkozni. Mi látjunk azt, hogy igenis fontos, hogy van egy időpont az ember életében, amikor bemegy a belső szobába, és imádkozik. Fontos, hogy mindjárt van életünkben, van az időpont, az a rendszeres időpont, amikor mi elvonuljunk, és kettesben találkozunk Istennel. De azt kell adni, hogy ez nem az egyetlen időpont, amikor imádkozunk. Jézus ezt csinált az ő életében. Korán reggel ő fölkelt, és ő elment, és ő találkozott az Úrral. De valahogyan mi látunk Jézus életedben, hogy a tanítványok láttak azt, hogy Jézus nagyon gyakran imádkozott. És az volt az érdekes, amikor a tanítványok láttak ezt Jézus életedben, akkor az volt, hogy ők kérdeztek tőle. Uram, kérjük, taníts minket, hogyan kell imádkozni. Nem volt egy fix hely. Nem lehet mondani azt, hogy én csak a templomban tudok imádkozni. Én azt mondom, hogy persze, nagyon jó dolog, ha az ember a templomban imádkozik. Ha az ember a gyülekezeti házban imádkozik. De fontos, hogy látjunk azt, hogy az imádság nem korlátozva egy helyre. Jézus, amikor beszélt a Samaria asszonnyal, ő föltette a kérdést, vagy a gondolat azt, hogy Jeruzsálemben a templomban, vagy nekünk, a Samaritának a hegyen imádkozunk. És Jézus bővítette a gondolatmenet, hogy nem csak ilyen. Az ember bármikor, bármilyen helyben tud fordulni az Úrhoz imádságban. Fontos, hogy mi látjunk, hogy ez egy lehetőség. Bármikor, bárhol tudunk fordulni Istenhez. Ugrok most egy kicsit a 18. versre, és utána vissza fogunk jönni a 18. versre, most a 19. vers, vagy a 18. vers másik része. Éppen ezért legyetek éberek. Mit jelent éberek lenni? Azt jelenti, hogy az ember kész a harcra. Az ember felkészül egy feladatra. Mi olvasunk az Új Szövetségben, hogy ébrek kell lennünk. Mert mi nem tudjunk, hogy mikor fog visszajönni Jézus. Látjuk a példázat a 10 szűzről. Volt őt, aki azt mondja, hogy ébrek voltak akkor is, ha a történetben mind a 10 aludt. De mégis őten készek voltak, mert ők hoztak elég olajt magukkal, hogy tudtak újból föltölteni a lámpákat. Ők készek voltak. És ez az igé azt mondja, hogy fontos, hogy a mi életünkben legyen az a készség. Legyen az, hogy mi ébrek vagyunk, hogy mi látjuk, hogy mi készek vagyunk a harcra. És így imádkozunk. Folytatja, hogy teljes alhatósággal a kitartás. Valahogyan az a tapasztalatom, hogy egyre gyakrabban az emberben nincs kitartás. Föladjuk dolgokat, nem harcoljunk végig. Van egy feladat, és mi föladjuk. Fontos, hogy látjunk itt, amikor a kitartásról van szó, az nem ugyanaz, mint az ismétlés. A felolvas igében a Máté 6-ból látjuk, hogy Jézus pont az ellen beszélt, hogy az nem a hatékony imádság, hogy én ugyanazt mondom ötször egymás után. A kitartás az imádság az, hogy ha van valami, amit Isten helyezett az én szívemre, akkor azt napról kitartok abban az imádságban. Ha valakinek van egy szomszéd, ha valakinek van egy rokonai, és imádkozik az ő üdvösségéért. Akkor ez egy olyan dolog, amiben kitartjuk. A kitartás nem az ismétlés. Az ismétlés az lenne, hogy egy imádságban, hogy én imád, hogy imádkozom Zsoltért, imádkozom Zsoltért, imádkozom Zsoltért, imádkozom Zsoltért, és imádkozom Zsoltért. Nem. Az ismétlés az nem visz előre a mi imádságunk. A kitartás, igen. Hogy én napok, hetek, hónapok imádkozom valaki üdvösségéért. Ez a kitartás. De valahogy mi úgy vagyunk az imádsággal, hogy mi azt várjuk, hogy legyen azonnal eredmény. Mi egy olyan társadalomban éljünk, hogy mindig azonnal kívánjunk azt, amit kívánjunk. Menjünk egy gyors étteremre, rendeljünk egy hamburgert ott az ablaknál, és ha nem adnak ki azt a hamburgert egy 30 másodpercen belül, akkor az ember már tudja, mit csinálnak ott bent? Azt mondták, hogy ez egy gyors étterem. Hol van a gyorsaság? Az internettel. Valahogyan minden évben van az a lehetőség, hogy lehet kapni gyorsabb kapcsolat az internethez. Mi fölmenjünk egy oldalra, és ha egy másodperc alatt az nincs ott a szemünk előtt, akkor van valami probléma. Akkor fel kell hívni a Mentor Gyula, hogy mi van a számítógépemmel. Kell valami megoldás, így ez túl lassú. Mi azt várjunk, hogy mi kapunk egy azonnali választ. Isten azt mondjuk, hogy legyünk kitartó. Ő nem fog mindig azonnal adni azt, amit mi kérjük. Ő azt várja, hogy legyen kitartás a mi imádságunkban. Ha tovább olvasunk itt, azt mondja, hogy könyvében az összes szentekért. Az összes. Minden szentért. És megint én azt mondom, hogy ez egy nagy kihívás nekünk. Mert valahogyan vannak olyan emberek, vannak, akiért szívesen imádkozunk, de utána vannak olyan emberek, akik esetleg valahogyan nem olyan jó az én kapcsolatom vele, ő bántott engem, ő ezt csinált, ő azt csinált, és akkor azt mondjuk, jó, akkor érte, nem érdemes imádkozni. Ez helyes? Ez az igény azt mondja, hogy az összes szentekért. Nem csak azok, akik járnak abba a gyülekezetbe, ahova én járok. Nem csak azok, ahol a hitvallásuk teljesen egyforma a miénkkel, hanem minden keresztény testvérért. Imádkozhatunk ért. Most visszamegyek a 18. versre, és szeretnék egy kicsit mélyebben foglalkozni az egyik gondolattal ebben a versben, hogy ez pontosan mit jelent. Imádkozhatok mindenkor a lélek által. És a kérdés, amit fel kell tennünk az, hogy mit jelent a lélek által imádkozni. Először mondom egy vagy két igé, hogy mit nem jelent ez. Az első a Róma 8. A Róma 8. rész a 26. és a 27. vers. Ugyanígy segít a lélek a mi eretlenségünkön, mert amiért imádkozunk kell, nem tudjunk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedesik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szívetek vizsgálja, tudja,
mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteletekért.
A Róma 8-ban, amikor olvasunk ezt, ez nem egy helyzet, amikor mi imádkozunk, hanem ez egy olyan helyzet, amikor a lélek látja a mi próbálkozásunk az imádságban, látja, hogy néha mi képtelen vagyunk kifejezni azt, amit akarunk kifejezni az imádságban, és amikor a lélek látja ezt, a lélek segít minket. És a lélek, mint közben járó, ő az, aki imádkozik értünk, én azt mondom, hogy lényegében helyettünk, mert mi képtelen vagyunk azt csinálni. Erről van szó itt a Róma 8-ban, hogy van olyan helyzetek, amikor a lélek úgy segít, hogy ő helyettünk, mint közbejáró, fordul Istenhez értünk. A másik gondolat, ami gyakran följön emberekben, amikor olvasunk ezt az igét, hogy a lélek által, azt mondnak, hogy itt a nyelveken szólásról van szó. És hogyha valaki a lélek által imádkozik, ő nyelveken imádkozik. Megint szeretnék nézni egy pár igét erről a kérdésről, és próbálok tisztázni, miről van szó itt. Már mondom az elején, hogy én nem hiszem, hogy itt az Efézus 6 a nyelveken szólásról van szó. Nem arról van szó itt, amikor beszél arról, hogy a lélek által imádkozunk. Azt kell látnunk, hogy az apostolok cselekedetben minden alkalom, amikor mi találkozunk a nyelveken szólással, az volt a helyzet, hogy egy ember kapott egy képességet Istentől, hogy ő tudott beszélni egy idegen nyelvet. Az apostolok cselekedetben van 4 olyan helyzet. A második rész, a 8. rész, a 10. rész és a 19. részben, amikor látjunk olyan helyzetek, amikor valószínűleg történt a nyelveken szólás. Az egyik helyen ezek között nem is 100% volt. De ezek a helyeken, az apostolok cselekedetben, amikor volt nyelveken szólás, mindig az volt a képesség, hogy valaki tudott beszélni egy idegen nyelvet, anélkül, hogy tanulta azt a nyelvet. Az Ószövetségben van 30 alkalom, amikor használnak azt a szót, ami a görög nyelven használnak, amikor beszélnek a nyelveken szólásról. És az Ószövetség görög fordításban ez a szó 30-szor szerepel. Az Ószövetségben mind a 30 alkalom, amikor ez a szó szerepel, egy idegen nyelvről van szó. Én azt látom, hogy a Bibliában, amikor van szó a nyelveken szólásról, arról van szó, hogy az ember tudott beszélni egy idegen nyelv. De várja, mert ott van az igé, az 1. Korintus 13. részben. És ott az 1. Korintus 13. rész, Paul azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelveken szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyan életem, mint egy zsengő élt vagy anger szimbólum. És megint az van, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy a nyelveken szólás az ugyanaz, mint az angyalok nyelveken beszél. Megint én azt mondom, hogy szerintem itt félre értelmeznek ezt az igét. Mert itt a Paul próbált olyasmit mondani, hogy képzeljetek el, ha te tudnád beszélni minden nyelvet a világban. Mert ez volt az első gondolat, ha emberek vagy angyali nyelvet. Szóval kérjünk fel, hogy te tudnád beszélni minden nyelvet, ami létezik a Földön. Ha tudnád beszélni minden nyelvet, ami létezik a Földön kívül. Ő azt mondja, hogy ez teljesen fölösleges lenni, ha hiányzik a szeretet belőled. Paul komolyan gondolta azt, hogy valaki fog beszélni minden nyelvet? Nem. Paul komolyan gondolta azt, hogy valaki fog beszélni angyali nyelveken? Én azt mondom, hogy nem. Ő olyan feltételezett tett föl itt, hogy ő próbálta mondani, ha tudnád ezt csinálni. De egy mások persze nem mondja azt, hogy tudsz ezt csinálni. És utána jön az 1. Korintus 14. rész, amikor Paul részletesen beszél egy problémáról, ami létezett a korintusi gyülekezetben. És azt kell tudni, hogy a korintusi gyülekezet nem volt egy tökéletes gyülekezet. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy a korintusi gyülekezetben volt több probléma, mint nálunk ebben a gyülekezetben. Amikor Paul írt nekik, ő kellett egy kis rendet rakni. Ebben a kérdésben ő kellett egy kis rendet rakni. Abban a kérdésben ő kellett egy kis rendet rakni ebben a kérdésben. És az egyik kérdés, ami félre rúlt a korintusi gyülekezetben, az volt a nyelveken szólás a gyülekezetben. Először egy kis háttér információt szeretnék adni. Két héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk az igéről, az egyik dolog, amit mondtam azt, hogy mi nagyon fontos, amikor mi foglalkozunk az Isten igéjével, hogy megértjünk, hogy mi volt a helyzet abban a kultúrában, ahol írtak azt, amit írtak. És azt kell tudni, hogy mielőtt a kereszténység érkezett Korintusba, volt olyan pogán hitek, amit az emberek gyakoroltak Korintusban. És az érdekes dolog, ezek a pogán hitekkel, amit gyakoroltak Korintusban, azok a pogán hitekben gyakoroltak a nyelveken szólás. És konkrétan gyakoroltak a nyelveken szólás, mint Immanuel. És így beszélgettek azok a pogán istenekkel, akik ők imádtak. Ez ott volt Korintusban a keresztények előtt. És utána az volt, hogy indult a gyülekezet Korintusban, és az első században mi látjuk azt, hogy igenis voltak helyzetek, amikor az emberek gyakoroltak a nyelveken szólást, amit látjunk az apostolok cselekedetben, hogy az emberek tudtak beszélni egy idegen nyelvet. És az 1. Korintus 14-ben Paul próbál segíteni a korintusi gyülekezetet abban, hogy mi a nyelveken szólás, és hogyan kell gyakorolni a nyelveken szólás. Az egyik dolog, amit itt mond az első 15 versben, az
hogy az, hogy a nyelveken szólás építő legyen, szükség van arra, hogy az ember megérti, hogy mit mond. Azt mondja, hogy ha szól a trombita, akkor csak akkor értem meg, ha az ember megérti, hogy mi a trombita szólása. A 9. versben. Ha az ember nem érti meg, amikor a trombita szól, akkor fölösleges. Akkor az ember nem készül a harcra. Ha nem érti azt, hogy ez mit kommunikál. Paul több példát használ, amikor beszél különböző hangszerekről. Ő azt mondja, hogy az a hangszer kiad egy olyan hangot, amit én azt mondom, hogy lényegében az ember tud megérteni. Amikor a birtokai kezdtek vezetni az éneklést ma délelőtt, ők olyan dalokat kezdtek játszani, amit a legtöbb ember így ismer. És azt mondom, hogy az, hogy ők így vezettek be azt az éneket, amikor kellett énekelni az első szót, persze volt egy kis segítség ott fönt, hogy mit kell énekelni, de én miért nem mondani, hogy a legtöbb ember tudta volna kezdeni azt az éneket, anélkül, hogy nézte a szövegre. Miért? Mert azok a hangszerek adtak ki egy olyan hangot, amit mi tudtunk megérteni. Ha csak össz-vissza játszolnak, és nem tudunk követni azt, akkor mi nem tudunk belépni, és nem tudunk együtt énekelni vele. A másik, amit látjunk azt, hogy Isten miért adta a lelki ajándékokat. Mi volt a célja a lelki ajándékokkal? És mi azt látjunk, hogy ő azért adta az ajándékokat, hogy mi tudunk használni ezeket, építeni egymást. Ha nézünk az összes lelki ajándékot, mi nem látjunk az egyik se, ami az ember használja, hogy önzőr célra, hogy legyen valami nagyobb benne. Hanem azért adja a lelki ajándékokat, hogy az ember tud szolgálni mások felé. Az ajándékok sohasem magán célra volt használva. A másik azt, amikor találkozunk az úgynevezett jél ajándékokkal, azt kell látni, hogy volt egy másik célja Istennek ezek a ajándékokkal, nem csak, hogy építjen az egyházat, hanem az, hogy ezek legyen bizonyíték arról, hogy ki az apostol és ki nem. A 2. Korintus 12-ben Paul konkrétan beszél erről, amikor próbál védeni az ő apostolságot. És ő azt mondja, hogy igenis én apostol vagyok, mert én tudtam ezeket a csodákat tenni, én tudtam gyógyítani embereket. Én azt mondom, hogy ha bárki az első században tudta gyógyítani, ha bárki tudta csodákat tenni, akkor ez hogyan lenni bizonyíték, hogy a Paul apostol. Én azt mondom, hogy ez nem volt egy olyan dolog az első században se, hogy az ember kapott jel ajándékokat tömegesen az egyházban. Mi azt látjuk, hogy Istennek volt egy konkrét cél ezek az ajándékokkal. Ő akart elérni valamit, akart bizonyítani, hogy ezek apostolok. A nyelveken szólás akarta Isten bizonyítani, hogy az evangélium most már nem csak a zsidóknak, hanem az evangélium most mindenkinek. És azért volt az a képesség, hogy tudtak tovább hirdetni, dicsérni Isten különböző nyelvekeken, mert ez egy bizonyíték volt a világ felé. És lényegében egy ítélet Izraelre. Amikor is én azt mondja, most már nem csak ti vagytok a kiválasztott népemet, hanem bárki, bárhonnan, aki hisz bennem, az tartozik az én családomhoz. Én meg vagyok győződve arról, hogy amikor Paul beszélt és írt az 1. Korintus 14-ben a nyelveken szólásról, hogy ő látta azt, hogy a korintusi gyülekezetben helytelenül használtak ezeket. Ő azt látta, hogy azt, amit ők már gyakoroltak a pogán hitükben, a megtérésük előtt, azokat a szokásokat próbáltak behozni az egyházba. És volt olyan alkalmak, amikor igenis több ember ott a közösségben kezdtek imádkozni nyelveken. És Paul azt mondja, hogy ez nem a rend az egyházban. Ő konkrétan azt mondja, hogy a rend az egyházban az, hogyha van nyelveken szólás, egyszer csak egy ember beszéljen, és legyen fordítás. Az is érdekes, hogy ő azt mondja, hogy egy alkalman maximum 3 ember beszéljen, de mindegyik helyzetben legyen fordítás. Csak érdekesség, az 1. Korintus 14-ben azt láttunk, hogy a nők kellett csendben maradni a gyülekezetben, akkor azt jelenti, hogy az 1. Korintus 14-ben azt szerint egy nőnek nem volt szabad nyelveken szólni a gyülekezetben. Mert nem volt szabad beszélni jót. Csak azért mondom, hogy a probléma Korintusban lényegében Paul azt mondja, hogy ha lesz nyelveken szólás, akkor legyen egy férfi, aki beszél nyelveken, és legyen egy férfi, aki magyaráz. Muszáj, hogy ez legyen, mert ebben az ige szakaszban azt mondja, hogy a nőnek nem volt szabad beszélni jót. Csak azért mondom ezt, mert a Paul törekedett a rendre a gyülekezetben. És azt mondja, hogy ha nincs rend, ha zűrzavar van, akkor az nem épít senki. És Paul foglalkozott a problémával, ami volt Korintusban. Jó, én eddig mondtam, hogy imádkozunk a lélek által, az nem az, hogy a lélek imádkozik értünk, az más. Az nem a nyelveken szólás, akkor mi a lélek által imádság. Megint azt mondom, hogy 2 hete, amikor beszélgettünk a Bibliáról, hogy hogyan kell értelmezni az igét, az egyik dolog, amit látunk, amikor foglalkozunk az igével, a legjobb kommentár a Bibliának, a Biblia. És akkor én azt látom, amikor beszélek erről, akkor keresnem azt, hogy más helyen miről van szó. Egy másik elv, amit kell használni, amikor értelmezünk a Biblia. A legtöbb helyzetben az egyszerű, világos értelmezés az a helyes értelmezés. Általában a legtöbb igében, ha Isten mond valamit, akkor azt mond. Nem kell keresni valami mélyebb, valami több benne. Az ő szándéka a Bibliával az, hogy ő világosan kommunikál velünk. És ezt próbál csinálni. Az Efézus levélben van ezen a helyen kívül még 4 hely, amikor beszél,
hogy a lélek által, vagy a lélekben. És én azt mondom, hogy azok a helyzetek, ahol Paul használja ezt a kifejezést az Efézusban, nem beszél egy módszerről, hanem egy szív hozzáállásáról. Beszél inkább az, hogy mi nem próbáljunk vezetni a saját életünket, hanem mi alaveszünk magunkat. A lélek ala. És én azt mondom, hogy pont visszatérjünk az első gondolathoz, amit mondtam, amikor mondtam azt a példát, hogy van a három kívánság. Amikor a lélek által imádkozunk, a fő gondolat itt nem az, hogy én mondom, hogy Isten, mi az, amit én szeretnék, hanem az a hozzáállás, hogy Isten, az a kívánságom, amit te szeretnél. És a lélek által imádság az, amikor én azt mondom, hogy nem az én akaratom, hanem a tiéd. Ez egy kicsit hasonló, amikor mi azt mondjuk, hogy mi a Krisztus nevében imádkozunk. Ez egy kicsit hasonló, amikor olvasunk a Jakab könyvében a negyedik rész a harmadik vers, hogy mi, amikor imádkozunk, helyes indítékkal imádkozunk. A lélek által imádság egy alázatos imádság, amikor én nem követelem dolgokat Istentől, hanem amikor én kifejezem neki azt, hogy legyen még a te akaratodat az én életemben. Én kész vagyok elfogadni azt. Egy utolsó gondolat, a második pont óta a vázlaton, hogy a konkrét imádság Paulért. Mi azt látjunk, hogy amikor Paul írta ezt, megint tudjunk a kulturális helyzet, hogy mi volt a helyzet akkor, amikor Paul írta ezt. Paul hol volt, amikor írta ezt? Nyarat a tengerparton? Ő a börtönben volt. Érdekes, amikor ha én lettem volna a Paul helyzetben, akkor ha én kérek imádságot a testvérektől, akkor az első, amit én fogok kérni, az, hogy imádkozzatok, hogy én tudok kiszabolni ebből a börtönből. Ez lenne az első bennem. A második, ami bennem lenne, ha én lettem volna a Paul helyzetben, mi tudjunk a 2. Korintusból, hogy a Paulnak volt valami tüske ez ő testében. Mi nem tudjunk pontosan, mi volt az a tüske, de ez valószínűleg valami fizikai betegség. Ha én lettem a Paul helyzetében, először a szabadulás, utána azt, hogy meggyógyulok. És utána azt, hogy valószínűleg, hogy legyen egy kicsit több pénzem, hogy tudok menni ki pihenni valahol most, hogy végre kiszabadultam a börtönből. A Paul imádsága, a Paul kérése egészen más volt. Ő nem foglalkozott saját magával, vagy úgy mondom, hogy ő nem foglalkozott az ő saját kényelmével. Nem volt a legfontosabb neki az ő életében, hogy legyen kényelmes az ő élete. Hanem az ő kérése az volt, hogy imádkozzatok értem, hogy én tudok bátor lenni. Hogy legyen az a bátorság bennem. Hogy én tudok hirdetni az evangélium. Szó szerint olvasom, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Mi az evangélium titkát?
Az evangélium titka az, hogy Isten küldte az ő egyetlen fiát ebbe a világba, és Jézus Krisztus meghalt, érted és értem a keresztény. Az evangélium titka az Isten kegyelme. Azt kell mondanom valamit nektek. És ezt is mondom neked, nekem is. Nem vagy méltó az üdvösségre. Te nem felelsz meg. Senki nem felel meg. Ha nincs kegyelem, nincs új élet. De mi azt látjuk, hogy Isten kegyelmes. Isten kész megbocsátani téged. Felsorolom az én bűnlistáimat. Hangosan én nem fogok felsorolni nektek. De én azt mondom, hogy mindenki kell felsorolni az ő listát. És azt kell látni, hogy nincs olyan bűn azon a listán, ami azt mondja, hogy Isten azt mondja, jó, akkor a te helyzetedben nincs kegyelem. A te helyzetedben én nem fogok megbocsátani. Én azt mondom, hogyha te odafordulsz Istenhez azzal a listával, és azt mondsz, hogy Istenem, bocsáss meg engem. Legyél kegyelmes veled. Isten nem fog elküldeni minket. Ő fog gyakorolni a kegyelmet, és ő fog megbocsátani minket. Ez az evangélium titka. És Paul kérése a gyülekezetnek az volt, hogy imádkozzatok értem, hogy itt a börtönben, amikor itt ülök egy katona mellett, legyen azt a bátorság bennem napról-napra, hogy én tudok hirdetni az evangéliumot. Miért imádkozunk? Hogyan imádkozunk? Úgy imádkozunk, hogy Isten egy varázskönyv, vagy imádkozunk a lélek által. És mondjunk az imádságban, Isten, ez a kívánságom, de nem az én akaratomat, hanem a tiéd. Imádkozunk most. Először én imádkozom, és utána együtt fogunk imádkozni azt az imádságot, amit Jézus tanított a tanítványoknak. Imádkozunk. Édes Atyánk, azt kérjünk, ahogyan a tanítványok kértek tőled. Tanítsd minket imádkozni. Tanítsd minket, hogy tudunk bármikor, bármilyen helyzetben fordulni hozzád. Segítsd, amikor fordulunk hozzád, hogy legyen bennünk a megfelelő alázat, a megfelelő készség, a megfelelő kitartás. Segíts minket látni azt, hogy soha sincs egy olyan pillanat, hogy te nem tudsz foglalkozni velünk, ha mi fordulunk hozzád. Megint azt mondjuk, hogy segíts minket az imádságban. Most együtt imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenőveink közöttnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.